ember hozott rozsnyavaj a várban. Igen, nem valami vonzó név, tudom. De mi nagyon kedvesek vagyunk.
Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Rossz Nyavaj Ostroma Podcast 36. adása. Én Mr. Jackpot vagyok, velem szemben pedig...
Fonzé Tábornak, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Igen, mint egy vercsereg, közben próbálom a sört megnyitni, mert jött a...
Mutatom.
Kifolyt. Na jó, nem teljesen. Mivel hát a hallgatók hiányolták, hogy régen jaj, de jó volt a sörös kapcsolódás, na nem ezért, mert szeretjük a sört, ezért történik az, hogy megint... témához illő sörökkel érkeztünk, úgyhogy Zé, vezesd is föl, hogy miket ittunk a mai játékhoz, és hát mennyiben illeszkednek hozzá.
Annyiban illeszkedett a játékunkhoz, hogy egy történelmi játékot játszottunk, ahol megfordult a történelem, ezért fordított sorrendben ittuk a söröket. Ez nem volt szándékos. Tehát kezdtünk egy Sugar Plum bokkal.
Ja, hogy ez más sorrendben illett volna. Hát nem, szakmailag nem.
De amikor leajasodsz, akkor akár borból, akár sörből így próbálsz haladni az ilyen karcosabb dolgoktól az édesebb, lágyabb ízek felé. Uh-huh. Most pedig először vettünk egy boksört, vagy bak magyarul, egy ilyen szilvás karácsonyi kiadás a Horizontól. Szerintem egy tök oké.
Teljesen jó volt.
Nagyon nagy megfejtések nem volt benne, de nem is lógott ki belőle az édesség. Úgy
nem ez a túl fűszerezett,
igen,
túl édesített.
Igen. Alkohol sem túl magas benne, egy ilyen kicsit kontraintuitív, ilyen karácsonyi ivósör érzés volt. Aztán jött egy Witbier Pannonhalmáról, amit meglepő módon szeretünk. Ott tényleg igényes jó sört csinálnak, és itt megint üzenem az írcieknek, hogy vegyenek példát. Egy fűszeres búzát, egy witbiert ittunk, mert megint volt azért egy kis korianderes, narancshéjas karácsonyi beütés készülve az ünnepekre. És utoljára pedig egy Berliner Weisse maradt a jackpotom hűtőjének a mélyén, ami pedig ugye egy Braindance névre hallgató sör, és ilyet már ittunk. Szerintem a Mission alatt előtt.
Nem a Mission alatt, hanem valami... Hitleres játék volt, valami hitleres?
Valkűrös második világháborús, valami volt, igen.
Valami ilyesmi.
Na mindent ezen, tehát az édestől a savanyúig eljutottunk szépen, ahogy jackpotom arc kifejezése is, de ezt majd az értékelés alatt. De mielőtt rákanyarodunk ugye a témánkra, elég rég nem jelentkeztünk nagy adással a hallgatóknál, hát mi játszottunk online.
Így van.
Volt emlékezetes, vagy amiről beszélnénk egy-két szót, mert volt ilyen.
Szerintem menjünk frissítsd fel az emlékezetemet, mert nézzük, hogy azért amit... az előző, tehát most egy ideje kicsit konzervből dolgoztunk, tehát a hallgatók, amiket hallottak, azok korábbi felvételek voltak, tehát hogy most nekünk itt, akik vagyunk, hát jobban vissza kell tekintenünk, úgyhogy Zé, segíts nekem, hogy mi van a táskádban.
Játszottuk a Daybreak-kel.
Daybreak, igen. Matt Leacocknak a ökológiai katasztrófa ellenébe dolgozás pandemikje, hogy így én fejezem ki magam, eléggé hasonlított az alapfelvetés a kooperatív akcióelosztós játék ugye a pandemikből ismert dolgokra. Ez egy ilyen tablóépítős, kicsit ilyen engine building-szerű dolog volt.
Igen, amit könnyen megváltoztathatsz, itt a tabló és az engine között valahol
fél
határeset volt. Nem volt rossz, de mondjuk szerintem nagyon jó se.
Igen, tehát az, hogy volt benne egy-egy tematikus ötlet, de hogy összességében a játék, azt hiszem kétszer is nekifutottunk, vagy talán háromszor is. Nem, tehát, hogy valahogy így nem értek össze benne a dolgok, mint játék. Nekem kicsit ilyen tanáros volt az egész.
Kicsit
az,
prédikált.
Hogy, igen, tehát, hogy amivel egyébként semmi probléma nincsen, tehát tényleg ilyen globális felmelegedés témájában ez szerintem jó, hogyha hiteles, sok ember számára fogyasztható játékot készítő szerző csinál ilyet, tehát nem egy ilyen kis szerzői dolog, amit aztán senkihez nem fog eljutni. Tehát, hogy ez a játék szerintem elég sokakhoz el fog jutni. Sokak majd úgy bólogatnak, hogy leesik a fejük, hogy mennyire jó az, hogy a játékokban egy ilyen téma megjelenik, ahogy mondjuk a John Campaninál ugye a kolonizációval kapcsolatos. Tehát kicsit a tanáros része én annak örülök, hogy van ilyen játék, és ez sikeres tud lenni, mint játék élmény nekem valahogy nem értek össze a különböző elemei a játéknak. De azért jó volt kipróbálni.
Mert tegyük hozzá, hogy minden élményünk most digitális.
Igen.
Azért teljesen más lett volna valószínűleg, vagy ha nem is teljesen kicsit, hogy pakolgatjuk az asztalon ezeket.
Igen,
és
bár
ez kicsit nehezíti is az
élményt. Igen, bár eléggé magunkba dolgozgattunk. Tehát annak ellenére, hogy kooperatív a játék, a pandemikkel ellentétben nem volt igazán az meg, hogy akkor erre koncentráljunk, ezt csináljuk, mert különben baj lesz, mert hogy így mindenki a maga engine-jét építette föl, te nem igazán néztél rá a másik engine-jére, mondván a sajátodat igazgatta, tehát hogy valahol szerintem a kooperációnak ez a része egy kicsit így.
Hát volt az a közös projekt, meg na mindegy, hagyjuk is.
Hát igen.
Most csak tényleg említés szinten beszélünk róla. Aztán itt volt az szerintem a legnagyobb különbség kettőnk között, volt a Hadrianus fala.
Igen.
Amire én nagyon-nagyon undok pontszámot adtam, azt arra emlékszem.
Igen, igen.
Hogy hívtad, hogy combo the game?
Tehát nem, a... hát abszolút combo the game, de hogy van a videójátékokban az ilyen bullet hell, tehát azt mondják, amikor az a játék, amiben egy millió töltényt kilősz meg minden, és ez egy ilyen combo hell volt abból a szempontból, hogy tényleg bármit csináltál, hogyha az nem láncolódott előre 8 másik eseménybe, akkor valamit elrontottál. És ebben értelemszerűen az ember ez egy jó érzés valahol, hogy csinálok valamit, és abból csinálok valami más, és abból megint más. Tehát, hogy van egyfajta ilyen adrenalin érzése, de visszatekintve, mivel nagyon könnyen adta ezt a tehát, hogy nem emelkedett ki, hogy na most összehoztam valamit, mert hogy bárhová lépsz, kombóterem.
Pont úgy adta a dopamint, mint ahogy pörgettem az Instagramot, hogy nem kellett befektetni semmit. Abszolút. Főleg digitálisan, ahol még rá is segített, hogy mit tudok bekarikázni, és abszolút. Mit nem. Úgyhogy nekem nagyon nem tetszett.
Igen. Én úgy egyszer el voltam vele, ha még egyszer játszott. Tehát, hogy nem volt kifejezetten rossz érzés a végén, azért sokkal jobbra van ez értékelve, mint amit szerintem érdemel. De hát ez egy ilyen világ.
Aztán volt egy poliominós Planet Unknown-unk, amit te javasoltál.
Igen, mert azért az nagyon jó, tehát hogy volt Kickstarter kampány, kiegészítő, tehát az is egy elég jót futó cím. Szerintem ilyen Tetris játékok között egyáltalán nem rossz, tehát az, hogy van azt hiszem 3 track, és akkor azokat tudjuk így
trackek is vannak.
Tologatni, sorok, oszlopokat, hogyha betöltesz, akkor történnek dolgok.
Mozognak a kis felderítő autóid a pályán, amire rakod le a dominókat, meg meteorok esnek le rá, ez az, tehát megvan fűszerezve kellően, de nekem így a nap végén mégis ilyen. Hát játszunk akár, tehát azt mondnád, hogy játszunk, és azt mondom, jó,
igen,
hát
igen, igen.
Akár, de hogy sose javasolnám magamtól.
Abszolút. Tehát, hogy ez olyan, hogy a tetrises játékok világában tényleg az, hogyha már most az ember ebbe belelép, akkor nagyon nehéz itt tényleg. Tehát, hogyha túl nagyot csavarsz rajta, akkor már kicsit más target közönségre mész rá, de hogyha meg csak ennyit csavarsz rajta, akkor meg a hozzánk hasonlók azt mondják, nem tudom. Szerintem egy családi játéknak egyébként teljesen jó.
Okay.
Szerintem vizuálisan viszont okádék. Tehát az, hogyha...
Kétségtelen.
Tehát az, hogyha én Mars kolonizálás, űr, mit tudom én, tehát hogyha ezt a témát akarom a családi asztalra vinni, akkor ez kicsit olyan, hogy kisfiam, így néznek ki a társasjátékok, akkor ezt ne tedd az asztalra többet, mert nem tudom.
Koszos lesz.
Igen, tehát hogy...
80-as évek.
Kicsit ez, arra emlékszem vissza rá, hogy az nem volt túl kellemes, szintén ugye digitálisan. De mit játszottunk még?
Játszottunk egy szerintem elég felejthető absztraktot, a Toloszt, hogy köveket veszünk a bányába, és pakolgatjuk egymásra, szerintem azt ne is vesztegessük el sok szót. Kipróbáltuk a Terra Novát, ugye a Terra Mysticának a streamline-os verzióját, ami azért tetszett mindkettőnknek.
Nem.
Nem?
Nem, tehát szerintem jó lett, de a végén meg is állapítottuk, hogy pont te játszottál Terra Mysticával előtte? Vagy
elég sokat játszottam vele, igen.
Na, tehát, hogy valahogy én nagyon kíváncsi voltam arra, hogy lehet egy játék, mert ugye mostanában ennek így megvan a keletje, hogy mindenből egy ilyen egyszerűbbet kiadni, a könnyebben előkerül, stb. De valahogy pont egy olyan folyósóba rak be a játék, amiben tudod működtetni a stratégiádat, de hogy igazából nem ágazik el a döntésed, hanem viszed előre egy irányba, és igen, a templom trekkek, hát ugye az egy nagy kacagás veszi körül így vagy hát egy ilyen, már így szokták idézni az emberek, hogy na ebben a játékban kéne még pár templom trek, mert hát ez a frázis arra, amikor csak oda kenünk néhány trekket, de őszintén hiányzott az, hogy a döntéseimmel nem tudok A, B vagy C irányba menni, hanem általában A irányba, néha majdnem B irányba, de az se teljesen. Nekem kicsit túl keskeny volt.
Túl szűk lett.
És hogy emiatt a fajoknak az aszimmetriája se igazán jött ki. Uh-huh. Tehát, hogy valahogy az se volt annyira erős. Nem rossz, abszolút nem rossz. Szerintem pont igazolja az, hogy miért olyan komplexitású az eredeti Terra Mystica.
És miért jó az úgy, ahogy van.
Igen, abszolút.
Illetve azt veled nem játszottuk, de Pax Pamir is megjelent a BGA-n. Ugye eddig a Rally the Troops-on játszottunk egymás ellen. Folyik is a Scout bajnokság a magyar közösségben. Nem tudom, Nándor hallgatónk, hogy oda szúrt-e, vagy tényleg őszintén, de inkább elvalószínűleg, amikor ugye kiírja a BGA, hogy PCC először nyert, és akkor valami nagyon gratulálok így tovább, vagy nem tudom, mert te ezt már gyakoroltad máshoz zárva, ezt nem írta le, de azon röhögtem sokat. Hát kb. Ennyi volt.
Igen, azért a Pax Pamirban nehéz őszintén gratulálni, tehát annyira a hátba szúrás.
De nem vele játszottam, csak nem, ő
ja, látta, úgy, hogy viszont, igen.
Látta, hogy legyőztem valami másik kezdőt. Már több, mint a 400. scout bajnokság folyik. Hát annyi játékot próbált ki a magyar közösség, és ez tök jó érzés.
Szép. És te mindegyikben?
Nem, bőven nem. Nagyon sok ilyen.
Féltékeny lennék.
Ilyen, megjelenik valamilyen rollerágyszerű, vagy valamilyen, amiről tudom, hogy olyan is volt, hogy tudom, hogy jó játék, csak épp nincs agyam hozzá, meg meló, vagy valami, és hogy valaki mindegyiket kipróbálja, valaki nem.
És azoknak a hallgatóknak, akik nem tudnak, hol érhető el ez a Scout Kupa, vagy hogy lehet ehhez csatlakozni?
A BGA Magyarország, BGA Hungari, nem tudom, most ez nagyon ciki, de Facebookon is meg lehet találni társasjáték csoportból is talán valami leágazással.
És akkor ott szerveződnek a dolgok?
Igen, van külön Facebook csoport is, illetve van egy ilyen, nem guildnek hívják, de valami hasonló, ott a BGA-n is egy közösség. És ott szerveződik, és mindenki, aki magyar és játszik BGA-n, az csatlakozhat. Akkor szerveződnek. De ilyen bazi nagy bajnokságok vannak egyébként, amiket támogat a Game Club, meg a, nem tudom, Reflex Shop, stb. Tehát egy-két-három társas játék is elmegy. Azt hiszem most már csak három van, nem minden évszakban, hanem ilyen tavasz-ősztél valahogy, de kicsit lemaradtam, mert összesített versenyek, és én nem akarok minden versenyben indulni. Tehát általában ilyen két-három kedvencebb játékba benevezek, hogy laposra verjenek. De az, hogy mind a 10 gamer játékba elinduljak, nem, sajnos ezt már öreg vagyok.
Illetve még játszottunk egy játékkal, amiről nem beszélünk, mert az meg valószínűleg a következő adásnak a témája lesz.
Ú, igen.
Úgyhogy valami lehet tallózgatni.
Vagy igen, vagy
hogy nem. Vajon mi volt, vagy mi nem volt.
Úgy fogunk évvégén elővenni.
Na de hát, ami a 36. adásnak... Ja, kis hír, bármi, még akad? Ja,
igen, egy kis hír van, az tényleg csak kis színes, hogy megláttam, hogy valaki árulja az egyik magyar TS-t.
Ó, azt én is láttam.
75 ezer forint.
Igen, keveseltem, tehát azért az többet ér.
46 darab készült talán, igen, és nem, miért pont annyi, ezt se tudom, de lehet, hogy te tudod.
Nem.
Miért nem 50, vagy...
Nem tudom. Hát, hát amikor ilyen kis példányszámba gyártasz, akkor nagyon számít, hogy most fölkerekíted, vagy nem. Hát ez egy nagyon érdekes történet. Ugye, aki nem ismerné, a kártyagyáras Csete Viktor készített el a grafikáját, és a GMT által engedélyezve létrehozhatott. Hát nem egy print run, mert az túl hosszú lenne, de egy X példányt, és aztán utána nem tudom, hogy melyik oldalon fogyott el a lelkesedés, de hogy ez most ilyen aranyárban mérhető, és ilyen nagyon szép ilyen rozsda mintájú az egész, és egészen... És hogy ez egy igazi szerelmes levél ahhoz a játékhoz, amit annyian szeretünk, amikor az ember időt, energiát, mindent beleöl, hogy tényleg egy új megjelenés kölcsönözze neki. Hát most, hogyha már drága játék, hát ugye a nagy portkavaró Food Chain Magnet Super Deluxe Ultra Mega Fauna kiadás kapcsán, hát hogy most azért már egészen más pénz összegekkel pörög ez a biznisz, tehát ami mondjuk 5-10 éve, amikor megjelent, hát szerintem ez már 10 éve is lehetett, hogy ez a TS magyarul
van
megjelent,
annyi. Bőven van annyi.
És akkor nem is volt ilyen drága. Hát a mostani árakhoz képest már ez egy teljesen vállalható dolog. Hát szerintem a Food Chain Magnetre ne pazaroljunk szót, a Telegramunkon ez már meg.
De rájöttem, hogy kimondtad, hogy GMT, hogy mégis van egy kis hírem, amit nagy lehet, hiszen. Hogy megvitathatnánk, hogy írta a GMT, hogy elkezdték tervezni az első játékot az orosz-ukrán konfliktusról.
Tényleg, ezt nem láttam.
Háborúról. Oh. A Mark Hermanék, ugye, aki az elég elismert designer, És ugye én még mindig nem tudom azt mondani, hogy ez nagyon jó ízlésre val. Bármennyire is belemondják, hogy tisztelettel és komolyan véve a témát, de hogy nekem ez nem oké.
De az, hogy éppen zajlik.
Igen.
És az, hogy a Labyrinth War in Terror, ami az elmúlt 20 évben, illetve folyamatosan zajlik, az meg nagy kacagba játszottál.
Igen, minden a múltban volt, és nem tudom, hát egyrészt fizikailag sokkal távolabb van tőle, mert tényleg az, hogy meghalnak valakik éppen Indonéziában, egy robbantásban, van ilyen, nem tud annyira megérinteni, mint amikor a szomszédban halnak meg, adott esetben rokonok, ismerősök.
És a pesti srácok játék, vagy az már, az már történelem?
Történelem, de ott is azt talán beszéltük, hogy azzal játszottam párat, de van az az aszimmetrikus módja, amikor valaki a szovjet tábornak. Én nem tudtam volna szovjet tábornakkal játszani valószínűleg, de nem is akartam így kipróbálni. Jó, oké, és aztán játszottunk egy Triumph and Tragedy-t, és most nem én voltam a náci, de hogy ez megint nem zavart. Hát erről már többször beszéltünk, hogy mennyire messzire kell lennie valaminek, hogy tudjuk
játékként kezelni. Igen, ez szerintem abszolút jó, meg ugye az, hogy egy kortárs eseménynél, hogy mekkora rálátásunk van. Most azért vannak olyan ismerőseim, akik az orosz-ukrán konfliktusra úgymond rá vannak csavarodva, tehát napi szinten azóta is, és az elemzések, és el tudom képzelni, hogy önmagába fegyverzet, jellegzetesség, tehát ami egy wargame-nek a fölépítéséhez kell, nem tudom, hogy ez, valószínűleg ez nem egy politikai levelen létrejövő nem, játék, katonai, hanem egy katonai játék. Elsősorban. Tehát olyan módon a létrehozása azt hiszem nem de, na, tehát például, hogyha egy ilyen játékot kiadsz, és ez, amit a Daybreak-nél mondtunk, tehát hogy ez önmagában nem lehet egyfajta üzenet? Vagy nem lehet az, hogyha ezzel játszol, akkor jobban megérted az, hogy működik egy ilyen háborús gépezet?
Lehet. Erre most nem tudok válaszolni.
Jó, ez egy költői kérdés volt inkább.
Mert persze ott volt, hogy ugye megvan a Next War sorozat,
GMT. Igen. De az ugye
ott is a Next fiktív. War, igen, csak a Next War Poland, és a
NATO VS Oroszország.
Igen. Az ukrán háború kitörése után a BGG-n elkezdtek fórumozni arról, hogy kéne átírni a játékot, mert hogy sokkal erősebbnek képzelték az oroszokat abban a játékban. És akkor a, mit tudom én, milyen egység kezdeményezéséből vonjunk le kettőt. Uh-huh. Tehát ez egy remekül el voltak, úgyhogy éppen kitört a háború. Hát fura állatfaj vagyunk.
Igen. Igen, és ez, hogy milyen felületen tudsz kapcsolódni akár a történésekhez. Tehát, hogy azért ez limitált, hogy most akkor mi a megfelelő cselekvés az, hogy a médiában fogyasztom, az, hogy követem, az, hogy gyomorgörcsön van, az a megfelelő kapcsolódás, és hogy én nem tudom, tehát tényleg vannak, akik ilyen technikai szinten, hogy hát igen, ez nem tudom én hány milliméteres lövedék, ez csak egy félházat tud szétszedni, nem egy egészet. Tehát, hogy ezt is, itt én is úgy érzem, hogy kicsit el van szeparálva a valóság attól, ami őt érdekli. Minden esetre szerintem nagyon izgalmas, hogy egy kiadó ilyennel tud és mer foglalkozni, és annak is örülök, hogy a GMT az nem az a kiadó, aki emiatt félnie kéne bármitől.
Becsicskó.
Mert az a fajta ilyen, hát most ez nem a cancel culture, hanem inkább az önmagunk cenzúrázása, és hogy milyen ötletekkel vagyunk rukkol hajlandó. Elő az ember, vagy milyennel nem. És ebből például örülök, hogy itt ez egyrészt megtalálja a közönségét, másrészt valószínűleg értő fülekre, és azért itt nem ilyen rednek állatok játszanak, csak igen. GMT játékokkal, akik ezt teljesen...
Hát igen, belegondolva, hogy gyászoltál le sokat a csecsen háborúk alatt, majd valószínűleg nem, és mondjuk Kaliforniából nézve lehet, hogy ennek akkora mondjuk az érzelmi töltete, mint nekünk egy távol-keleti háború, ami éppen most folyik, akár népirtás, ami szörnyű dolog, de hogy nehezebb hozzá kapcsolódni. Na mindegy, tovább nem akarom fűrészelni, de mindenképpen belőttem. Európaiként ezt azért érdekes megjelent.
Ezt meg fogom nézni mindenképpen. Ja, de tényleg a Europe Divided, amivel játszottunk, ugye ott is.
Né, ott is, hogy ott vártunk is élő. Egy évet.
Igen. Na, úgyhogy ennyit a hírek frontján, és akkor szerintem most ugorjunk is be a fő témánkba, mely a Triumph Marengo című játék, mely a Histogames-nél jelent meg. A figyelmes hallgatók tudhatják, hogy az egyes számú adásunk, a Wir sind das Volk is ennek a kiadónak a játék. Egyébként nagyon több játékuk nincs, tehát hogy így elég limitált játékszettel dolgoznak, és hát a marengói ütközetet dolgozza fel a játék, ahol Napóleon és az osztrák seregek csaptak össze, egy váratlan rajtaütés, és ebben a játékban, amit ma lejátszottunk, én magam voltam Napóleon, aki hát nem számított arra, hogy milyen reggel fog viradni, és Zé pedig az osztrák hadakkal ezen az észak-olasz tájon Marengónál ütköztünk meg. És akkor Zé, mondd el, hogy így nagyjából mit kell tudni a játékról, a polcon hova tennéd föl más játékot?
Talán egy mondatot mondanék még a háttérről, hogy
mindenképp.
Ekkor Napóleon még ugye nem volt császár, és elindult, hogy visszafoglalja Itáliát, és akkor tényleg szinte véletlenül botlottak egymásba, most nagyon leegyszerűsítek, és azért rendkívül, hát kicsit Muppet Show volt az egész, hogy Napóleonék igazából menekülni kezdtek, ezt később máshogy írták le. Az osztrák tábornok már sürgönyt küldött haza, hogy nyertünk, nem lett igaza. A Napóleon reggel elküldött a Dösszé, talán így ejtik tábornokért, aki máshol volt, hogy az égszerelmére jöjjön vissza, mert itt vannak az osztrákok, és így délután 5-kor megjelent a tábornok, és az üldözés miatt felbomlott osztrák seregeket viszont bucira verték, és egy óriási győzelemmé fordították át a franciák, és ezt nagyon tudatosan és nagyon okosan Napóleon az első pillanattól úgy formálta, hogy az ő taktikai zsenie, és hogy vonult vissza, és tudta, hogy percre pontosan mikor ki fog megérkezni. Nem tudta, de hát a legendájának a részévé lett aztán. Több száz évre mondhatjuk.
Hát igen, 5 óráig még én is egészen jól álltam a játékban, mint Napóleon, csak ott nem jött meg igen. Ez. Nem jött meg ez.
És egy dolog, az a tény, aki senkit nem jön, de érdekel, de nagyon röhögtem, hogy osztrák oldalon volt egy olyan, azt hiszem ezredes, hogy Andreas O'Reilly von Ballinlou, tehát egy ír származású osztrák főtiszt, aki nem tudom melyik szárnyat vezette a csatában. Tehát egy O'Reilly is harcolt elők. Ennyi. Szép. Hogy hova is tennénk? Mondd.
Csak hogy a második szegmensben majd kicsit a gasztronómiai vonatkozásáról és ennek a csatának kicsit beszélni fogunk. Rájöttem, hogy a dögcédulát azt nem mondtam el, és az pedig az én feladatom. Bowen Simons a designer, akinek ez egy redesignolása, egy 2003-as Napoleon's Triumph című játéknak a, hát egy reimplementációja, újrakiadása, és amit még róla tudni kell, hogy a 23. legjobb wargame-et, a Board Game Geek-en ő dizájnolta Austerlitz címmel, tehát hogy látszik, hogy ő
szereti a témát.
Abszolút a műfajban otthonosan mozog, de szerintem az egy elég jó eredmény a 23. legjobb wargame, tehát hogy akár mondhatjuk azt is, hogy egy igen ismert wargame designernek a játéka került az asztalunkra.
És hát a címszavakat már elmondtad, hova tenném föl, ez egy aszimmetrikus, a felállása miatt aszimmetrikus wargame, nagyon hangsúlyosan történelmi, tehát pontosan olyan seregekkel, olyan térképen, de erre majd kitérünk, állunk fel olyan célokkal, ami akkor is úgy történt. Az osztrákokkal cél, hogy teljesen megsemmisítsük a francia sereget, a franciáknak igazából ki kell húznia az erősítés érkezéséig.
Teljesen megsemmisíteni, hanem a moráljukat lenyomni, vagy egy bizonyos pont mögé hátra szorítani őket.
És ez egy klasszikus blokk wargame, csak nem blokkokkal, hanem ilyen kis rudakkal játszódik, ami nekem nem annyira tetszett, meg kényelmetlenem volt. Blokk biztos drágább lett volna egyébként.
Lehet, hogy azért, igen, egyébként valószínűleg kevesebb anyagot is használ, meg hogy ez a fajta határblokkolás, hogy odafér így kettő, tehát az, hogy ilyen széles tud lenni.
Igen, pont olyan széles.
És az lehet, hogy segít.
Úgyhogy anélkül majd kicsit belemegyünk szerintem a szabályokba, hogy mi volt érdekes, mi nem annyira.
Abszolút.
De hogy felülről ránézve ez egy block wargame, aminek nagyon tisztán elmeséli a győzelmi feltételeit az elejétől fogva. Annyi, hogy itt van morál, ami szintén darab-darab, tehát van 12 morálunk, ez néha erősödhet, néha gyengül, és hogyha elfogy teljesen egy hadsereg morálja, akkor demoralizálva futni kezdenek, tehát ez a totális győzelem. ha pedig nem történik ez meg este 9 óráig, itt a körök órákat jelentenek, mint a valóságban is, egy óráról órára változott a helyzet, akkor azt számít, hogy milyen pozíciót foglalnak el a seregek, hogyha az osztrákok eléggé előre tudtak nyomulni, akkor nyernek, ha nem, akkor nem.
Igen. Így a Block War Game részhez annyit tennék, az egyrészt, hogyha valaki, bár már volt egy Block War Game-ről adásunk, de hogyha valaki nem folyamatában hallgatja, ez az a műfaj, amikor egyfajta fog of war van, tehát az, hogy a másiknak milyen egységei vannak az adott helyszínen, azt mi nem látjuk, mert ezen a fadarabon, hát az egyik oldalról látszik az, hogy milyen típusú egység és mennyi ereje van, és ez a csatába fölfedjük, meg lehet jegyezni azért dolgokat, de hogy nagy részében csak látjuk, hogy ott vonul valaki, meg hogy ott vannak, de az, hogy most van-e ágyújuk, vagy lovasság, vagy gyalogság, az nem feltétlenül látszik. Ez az egyik fontos elem, másrészt van a térkép, és semmi más. Tehát ez is egy izgalmas dolog, hogy se dobókocka nincs a játékban, se kártyák nincsenek, se tokenek nincsenek a játékban. Tehát azoknak, akik ezt a fajta determinisztikus taktikai játékot szeretik, ez nem kifejezetten izgalmas, hogy az ember tényleg csak amiatt hoz különböző döntéseket, mert információ hiánya van arról, hogy mi hol van.
Így van.
De egyébként ezek is nagyon behatároltak. Tehát nincs olyan, hogy most az egyik egységnek 10 000 a másiknak egy, hanem így nagyon hasonló erőkkel vannak. Tehát ilyen szempontból egy ilyen nagyon egymásra utalt taktikai játék. Tehát nagyon... amitől függünk, az a másik cselekedetei, és semmi más gyakorlatilag.
Így. A térkép borzasztó hangulatos egyébként városokkal, szintvonalakkal, de gyakorlatilag azért egységekre van osztva, mondjuk azt mezőkre, ennek vannak tulajdonsága, és a határain játszódik igazából a konfliktus. Amit én ilyet még nem láttam, bár nem vagyok annyira tapasztalt wargamer, nekem nagyon érdekes volt ez a fajta megközelítés. Abszolút. Hogy akkor kicsit belemerülve, hogy zajlik a kör, borzasztó egyszerű, mindenféle ilyen clean-up, meg ilyesmi fázisok persze vannak, de gyakorlatilag van 3 parancsod, amit ki tudsz adni, a seregek pedig masíroznak, vagy támadnak. Ezeknek van különböző módja, nem kell magyarázni szerintem a tapasztaltabb játékosoknak, hogy ha főúton tudsz haladni, akkor jobban, ha nem főúton, akkor is jobban, de nem annyira jól.
De a mocsáron nem tudsz átmenni, bizonyos helyeken, bizonyos egységek rosszabbul teljesítenek, mások jobban, de alapvetően tényleg egy ilyen hálózat, és pont azt néztük Zével, hogy kiraktuk a táblát, és hogy így néha így elmormogtuk, hogy nagyon okos ez a tábla. Mert tényleg az, hogy ahogy a felállás van, akkor itt oldalba lehetne támadni. Hát ez egy mocsaras terület, ott nagyon nagy áldozatokkal járna átmenni. Akkor az, hogy a város, az, hogy az utak hogy vannak, hogy miért nem tudom oda átvinni? Hát azért, mert ne vidd oda át az egységeket. Tehát, hogy ez egy nagyon szép dolog, ahogy egy ilyen topográfiával hoznak létre hát stratégiai utakat gyakorolni, és hogy itt az út az nem amin a szekeret húzzuk, hanem hogy nem szabálya hozzá létre az, hogy te hogyan játsszál, hanem egyszerűen csak úgy rakja le a paramétereket, hogy azok közt nagyjából az történjen, ami a valóságban történt, vagy hogy hasonló döntésekre jussál, mint a történelmi személyek.
Igen, és annyiban is hülyebb a történelemhez. Ugye nem tipikus egy csatában, úgy kezdődik és úgy végződik folyamatosan, egymással szemben föláll sok 10 000 ember, és lőnek, és mennek egymás fele. Nagyon sok előre szaladás, visszavonulás, oldalba kerülés, persze halnak meg közben az emberek, és itt a kétfajta támadás, amelyet kidolgozott a tervező, van egy manőver attack nevű, ez annyi, hogy meg oda próbálok kicsit, akár menetből, főleg, hogyha mondjuk a lovasaim is vannak, és akkor ha esetleg sikerül, akkor a másik visszavonul, és akkor kicsit sérül, nyilván ebben elesnek páran, de hogy nem ilyen összeomlás jellegű dolog, vagy pedig a roham, hogy idézzem magunkat, az eszolt, akkor már ott kell lenni a határon mind a két sereg fölvonult megfelelő mennyiségű egységgel, és akkor egy borzasztó hosszú folyamaton keresztül végig kell csekkolni, hogy akkor a védekező ellentámadása és ágyútüze mellett maradt-e annyi ereje a támadónak, hogy áttölje a vonalat, és akkor azért jön egy
összeomlás. Ez elsőre soknak tűnt, és most sem tudnám pontosan visszamondani a szekvenciát, és egyébként egy player aid az nagyon hiányzott a játékból, de összességében az, hogy az összeállt mivel jár, hogyha azt tudod, akkor az már önmagában nem folytja meg a játékot, tehát nem kell mindig tudnod, hogy mik azok a lépések, mert nagyjából tudod, hogy ha ennyien vagyunk, akkor az nekem nem olyan jó. Ha két irányból támadnak, az nekem nagyon rossz. És akkor gondolom ebbe az irányba akartad átvezetni, hogy mennyire történelmileg is adekvát az, hogy ha egymásnak feszülünk, az igazából mind a kettőnknek rossz, viszont amint valakit oldalba tudsz támadni, vagy két irányból tudsz megtámadni, ott rommá tudod verni. És ez egy nagyon, igazából ez a differenciálás a játékban, nem az, hogy most neked százzal több gyalogos állott szembe.
Vagy ott az elit katonák vannak szemben, de nincs ilyen, gyakorlatilag nincs ilyen. Mennyiségbeli eltérés az számít, illetve a térképen, hogyha olyan helyen próbálnak áttörni a lovasok, ami nekik nehezebb. Ezt egy szintvonal, vagy egy mocsaras terület, vagy egy kis patak is jelzi,
igen.
De hogy alapjában véve mindig egy kis ikonok a térképen, akkor tudod, hogy hát itt kicsit rosszabbul fog szerepelni.
Igen, és a lovasok, akik máshol előnyből vannak, mert például egy-egy ilyen nagy vonulásnál rögtön rajta tudnak ütni az ellenfélen, ők meg máshol blokkolva vannak, de hogy összességében azt éreztem, hogy az ilyen GMT-nél megszokott ez a táblázatos minden egységnek sajátossága, tehát az a fajta szimuláció helyett itt sokkal inkább egy ilyen kizúmoltabb szimuláció van, tehát hogy valahogy egyszerűbb szabályokkal hozták létre azt a tematikusságot. Igen, és ez alapvetően egy különböző érzés volt.
Igen. Bocsánat, tehát hogy sikerült a lényegét megfogni, hogy miért jó egy ilyen, hát nem a táblázatok miatt, hanem az, hogy manőverezel, hogy helyi, egy adott mikroszinten, hogyha a többségben vagy, akkor ott átszakadhat a front, akkor oldalba tudod támadni, és ez az érdekes része a dolognak, nem pedig az, hogy most 87-es vagy 76-os az ereje az egységnek. Úgyhogy nekem ez egyébként nagyon tetszett.
Igen.
És ahogy mondtad, hogy nem egyszerű, amiket leír, de félig meddig, mikor rájöttünk, hogy mit akar modellezni, akkor majdnem, hogy intuitívnek mondható.
Igen, meg mi azért így szoktunk játszani, és ebben működött is az, hogy így tematikusan mellém mondtuk, hogy vajon ez miért így van ez a szabály, és általában, sőt, szinte minden esetben megtaláltuk azt, hogy miért így van, és onnantól fogva meg már ez a szimulációnak a része volt, hogy persze, itt egy csata volt az úton, akkor utána lovasok nem tudnak keresztül vágtázni rajta, mert szét vannak ott dobálva a cuccok. És ez is olyan, hogy jó, oké, akkor ez így teljesen része tud lenni a játéknak. Szerintem még így az ívéről egy nagyon picit beszéljünk a játéknak, mert egy ilyen hosszúkás tábláról van szó, aminek az egyik felén, ahonnan az osztrákok jönnek, ahhoz közel, hát még ilyen nem megszervezett francia, hát nem is sereg, ilyen sereg darabkák vannak gyakorlatilag, mivel hogy meglepetésként éri a franciát a támadás, és az osztrákok meg nagy mennyiségben ott megjelennek, és hirtelen kialakul egyfajta, hát nem lövészárok harc, mert itt ugye ez nem az a fajta állóháború jellegű dolog, de egyfajta frontvonal kialakul. Próbálja az osztrák játékos egy oldalról megtámadni, kicsit hátrébb tolni az egyébként kisebb erővel jelenlévő francia seregeket, és a mi játékunknak is az első harmadában eléggé állt ez a front, viszont aztán volt egy pont, amikor összetört, és onnantól fogva a francia az elkezd így visszahúzódni, vagy hát ilyen kisebb támadásokból kényszerűen visszavonulni, és gyakorlatilag az idő húzása egy fontos elem. Ez önmagában tud nagyon idegesítő lenni játékokban, amikor jaj, csak húzzam ki addig, ameddig kell. Csillaglapaj egy kicsit itt is. Kicsit itt is idegesítő volt. És mivel két módon lehet elveszni a játékot, hogyha nagyon hátra tolja a franciát, vagy hogyha a morálja egy szint alá megy, a morál minden egyes elvesztett csatánál veszít a játékos egy morált. Most egyszerűsítsük le így. Az osztráknak szerintem a morálját szinte lehetetlen megtörni. vagy hát nem tűnt annyira realisztikusnak, tehát minél kevesebb csatavereség által nem hagyni az osztrákot, hogy a tábla másik végéig hátra toljon minket. És ebbe az aszimetria, ebbe jön át nagyon, hogy az egyik játékosnak arról szól a játék, hogy csak még bírjam ki, jaj, még egy antiklimatikus kört okozzak a másiknak, amikor nem tud megverni, vagy nem tud hát, tehát, hogy ilyen kellemetlen alaknak kell lenni. És ez egy nagyon furcsa érzés, hogy szerintem Z oldalán, az osztrák oldalon megvan az a fajta, fölszívom magam és beletollak, te állat érzés, és a másik oldalon meg csak ez a mindig útba lenni, kicsit olyan, mint egy házi macska, aki nem akar minket megölni, de mindig csak ott a lábunk előtt van, amikor kell, és akkor nem tudunk eljutni. Tehát ilyen szempontból szerintem Z megélése, meg az én megélésem elég eltérő volt a játékban.
Így van, és ez szerintem abszolút hozzátesz majd az értékelésünkhöz is. De azt szögezzük le, hogy egy, illetve esetemben másfél játék után, azért nem biztos, hogy átlátjuk, hogy így és csak így tud a francia játszani, ahogy te tetted, mert biztos vannak más taktikák, és én biztos utána is fogok most már olvasni, hogy játszottunk is.
De szerinted mennyire más taktikák vannak? Szerintem annyira szűk.
Talán rosszul fogalmaztam, de itt nagyon-nagyon függ minden az időtől, és szerintem egy-két döntés, hogy kicsit hátrébb állítom föl azt a frontot, kicsit előbb hagyok ott valakit ebek 30-adjára, és vonulok még egyszer hátrébb, és aztán jön a franciának erősítés, és nem is olyan rossz seregek, hogy ez tényleg fordulhat-e át abban, mint valóban történelmileg, hogy egy csihipuhi és osztrákok elpáholása lesz belőle, nem időhúzás, ezt nem tudom, de még ilyen 20%-ot adok neki, hogy akár elő is fordulhat. Úgyhogy én ebben lehet, hogy többet látok bele, mint te, de szerintem tapasztalt játékosok, akik ezzel többet játszanak, nagyon-nagyon máshogy tudják alakítani. Azért kicsit bénáztunk. Érdemes megtartani egy várost, ott befeszülni. Érdemes ostromolni, érdemes bekeríteni és elkerülni, érdemes úton elkezdeni az osztráknak loholni és odaérni, mint még délben, a megfelelő helyre, megtehetnem volna talán, nem biztos. Szerintem több oldalról meg lehet ezt közelíteni, és izgalmasabb módokon megfogni a csatát.
Én azt érzem, hogy stílus szinten, tehát ezek, amiket mondasz, hogy hogy kezeljük a várost, mikor vonuljunk vissza, mit csináljunk a felmentő sereggel, igazából azért annyira nem felmentő sereg, tehát hogy a történelmileg az, hogy megjön egy óriási sereg, ami szétveri a széthúzódó osztrákokat, ez nincs benne a játékban. Ez nem is baj, mert valószínűleg nem adnák ki a balanszt. Én azt látom, hogy lehetne másképp játszani, de összességében nem látom azt, hogy ne a kellemetlenkedésről szóljon a francia.
De ezt viszont adom. Tehát nem is akarom elvitatni.
Tehát az egy nagyon furcsa és szerintem majd lassan rátérhetünk az értékelésre, csak hogy önmagában a játék érzés az, hogy egyébként nagyon jól nézett ki, hogy tényleg itt egy ilyen terepasztal, vagy hogy mondják, tehát egy ilyen war roomhoz hasonló volt az egész, én különösen lógtam, mint flamingóként a tábla fölött, és nézegettem, hogy akkor most hol, merre, mi történik, tehát hogy abszolút érzetre teljesen megvolt ez a hadvezéres érzés, viszont egy sokkal reálisabb hadvezér érzetet ad, hogy nem nagy támadásokat és átkarolásokat kellett legalábbis az én oldalamon végiggondolni, hanem kármentést és idegesíteni a másikat, és hogy legyen az, hogy neki ne kettő lépésből sikerüljön, csak háromból. És valahol ez a játéknak nem hibája, mert a játék nem mondta azt, hogy ez nem így lesz, hanem kicsit a prekoncepció után van egyfajta ilyen döccenés, és az aszimmetria egy érdekes dolog, csak kicsit, amikor így az élmény mérnökségben, ami benne van, ennyire más utakon visszajáték, akkor az lehet, hogy ha legközelebb játszunk, és mondjuk fordítva játszunk, igen, te már játszottál másik oldala, tehát hogy más...
Nem, én először is az osztrákokat próbáltam.
Ja, értem. Egyébként. Na mindegy, szóval, hogy azért nagyon más játékot játszik a két játékos, és más érzéssel áll föl. Tehát az olyan, mint hogyha ketten megnéztek egy filmet, és az egyik azt mondja, hogy fú, hát ez de jó volt, mennyi robbanás volt benne, és a másik azt mondja, hogy fú, de szomorú volt, de depressziós volt. Tehát ez egy nagyon fura érzés, hogy ugyanaz az élmény mennyire másképp csapódik le a két oldalt. De mindegy, csak a játék kívülről ezt akartam elmondani, hogy hogyan kell így elhúzni a másiknak, meg nyomulni, és hogy ebbe milyen játékos dinamika van a kettő közt.
Erről azért eszembe jutott a Last 100 Yards.
Uh-huh. Nekem is közben,
mert hogy ott is az volt, hogy játék elején azt éreztem, hogy engem halomra lőnek, és csak szívok. És ezzel rájöttem a közepén, hogy pont ez a lényeg, és hogy egy-két taktikai ilyen elhelyezett gépuska fészekkel én föltartóztatlak, és akkor az utolsó csepp vérem árán talán kihozom döntetlenre. És én beleláttam a francia oldalba, hogy ezt ha az elejétől így fogod meg, és kicsit jobban úgy kezeled, mint egy kegyetlen hadvezér, és nem az van, hogy csatában meg visszavonulunk, hanem akkor oda vetek egy-egy zászló aljat mondjuk.
Az a baj, nem morál miatt nem tehetem.
Morál miatt nem feltétlenül, de hogy talán ez a húzd meg, erezd meg, úgy teszek, mintha, és a végén elkezdted csinálni, hogy úgy teszel, mintha megtámadnád, csak azért le legyek kötve, de aztán vissza is vonultál, tehát nem vártad meg, hogy én oldalba támadjalak. Ez talán az elejétől jobban benne van, ettől nem lesz más az érzés, hogy te most kellemetlenkedsz, de szerintem sokkal jobban élvezhető, hogy éppen milyen taktikai harcot vívsz az ellenféllel.
Igen, és ez közben volt egy ilyen megállapításunk, hogy a kezdeményezés, vagy az initiatív, az hogy van jelen egy játékban. Tehát az például, nem tudom, sakkba is, amikor te lépsz, és a másik reagál rá, és te lépsz, és reagál rá, amikor te diktálod, hogy mi történjen, és hogy ebben a játékban pont az volt a kérdés így bennem, hogy én franciaként tudom-e diktálni a történést. És lehet, hogy tudom, és lehet, hogy ebben tényleg van az a fajta mélység, hogy soha nem lesz az, hogy többségében én diktálom, de az, hogy az 5% helyett mondjuk 15%-ban diktáljam én a dolgokat, és kicsit oda gyújtsak az egyik oldalt, ahol neked kármenteni kell, csak mivel a morál leviteledre nincs, nem láttam, ha valami óriási hibát nem követsz el, és váglak valahogy el, akkor arra nincsen esély. Tehát igazán nem éreztem azt, hogy meg tudnám gyújtani valahol neked a házat, amit el kell oltani, hanem csak ez a lassítalak, arrébb viszlek, jobbra-balra tologatlak, tehát hogy ez egy kicsit nekem más érzés volt. Eszembe jutott a Last 100 Yards, valahogy nem tudom, abba talán több mechanika volt, ami miatt úgy jobban elhitette velem, hogy ezt lehet így hogy többféle út van.
Tehát az azért meg volt hintve. Igen. Hanem nem csak táblázatokkal, hanem mindenféle mechanikákkal is.
De táblázatokkal is többek között. Na, úgyhogy szerintem ennyit magára a játékra, csak az értékelésre kanyarodjunk rá, mit szólsz.
Nézzük, hogy néz ki. Nagyon felemás, mert gyönyörű térképen lehet játszani. Ezt meg nem mondtam a végéig bámulni.
Abszolút.
És ezek a hát kicsit olyan silány, de direkt silány fadarabok, de ebből áll a játék. Miért ugye, ezt mégsem ismertettük, de hogy ugye azért ilyen kis fa csíkokból áll az egész, mert hogy föl kell vonulni a területek határára, és akkor vannak rövidebb és hosszabb határok, és ezek a kis, hát hívjuk ilyen gyufaszálnak, ezek vagy lefedik, vagy pedig nem egyedül, vagy kettővel. Úgyhogy ez kicsit olyan fura volt, hogy meg se lehet kényelmesen fogni.
Hát igen, meg hogy akkor melyik irányba áll, most ott rajta van a határon, nincs rajta, most már rálát a másik, akkor fordíts le. Tehát igen, ebben volt azért egyfajta kényelmetlenség, de vizualitás szempontból ez nekem nagyon tetszett.
Jól nézett ki, ezt a táblát kitenném a falra.
Igen, abszolút, tehát ez a térkép, akkor maga a kis tipó, amivel a városok voltak, az utak. Meg szerintem az, hogy ezek a seregek is el tudom képzelni, hogy mivel ilyen alakzatba vonulnak föl, ezért lehet, hogy egy ilyen katonai térképen is ez így tudna kinézni. Azt játék közben mondtam, hogy, hogy Mrs. Jackpot írt egy üzenetet, amikor egy képet elküldtem neki a játékról, hogy azt írta, hogy hát azt hittem játszotok. Tehát, hogy ez a, van egyfajta ilyen komolyság a megjelenésének a játéknak, de szerintem abszolút szép nekem. Nekem az kifejezetten hozzátett az élményhez. Tehát, hogyha most nekem itt ilyen kis huszár figurák lettek volna, meg dragonyosok, nem hiszem, hogy jobb lett volna általa bármivel.
Igaz.
És maga a borítón is, hát Bonaparte személyesen látható egy festményen, szóval. Én a vizualitásra adok egy pipát.
Pipa. Egy fölfelálló hüvelykúj.
Így van. Szabály, nehézség, kontra mélység. Kezdeném én. Azt mondanám, hogy a szabályt feldolgozni együtt, tehát maga az, hogy a szabálykönyv hogy van megírva, arra nem sok jót tudnék elmondani. Viszont az, hogy ebből milyen komplexitás, tehát hogy milyen megérthetőségű szabálykönyvet lehetne létrehozni, abban szerintem ez nem igazából a wargame-ekhez képest kifejezetten egyszerűnek mondanám. Hát most az ötös skálán, az egy wargame-re az egy kettőt nem lehet mondani, de hát nem tudom. Na segítsd, nehogy hát már egyedül legyek itt a baj.
De inkább három. Szerintem inkább legyen egy hármas. De ilyen light hármas.
Igen, abszolút lefele görbülő hármas, és akkor betűvel, hogy mi a mélység a játéknak. Hát ez is érdekes kérdés. Mert egyrészt látom azt, hogy aki egyel többször játszott, mint én, az mindenképp rommáver, és aki azt, az mindenképp rommáveri. Tehát van az a fajta mélysége. És azt mondanám, hogy legyen egy C, mert igazából megvan a mélysége, csak más típusú más típusú kapcsolódások jönnek létre az agyadban, ami miatt jobban játszod ezt a játékot, mint ahogy mondjuk egy Twilight Struggle-t, egy Eurót, vagy bármit, tehát ott másféle tudást szedsz magadra, mint amit itt magad. Tehát itt valahogy inkább a meta megértése hozza meg a mélységét a játéknak, és azt szerintem nem lehet egy-két játék alatt le tudni. Szóval én azt mondanám, hogy ez egy hármas C.
Én is hármas C-re lyukadtam ki magamban, nem is tudnám igazából kiegészíteni. Annyi, hogy tényleg a hadvezér nézet és a taktikai nézet közötti váltás, az borzasztó érdekes, és tényleg az egész térképet kell figyelned, és ez nagyon sok kombinációs lehetőséget ad, én még mindig azt látom, hogy nem biztos, hogy annyira gazdag, mint egy ilyen iszonyatos wargame, ahol egész háborúkat lehet lejátszani, ez mégiscsak egy csata. Adott óraszámba, adott célokkal, de hogy nagyon-nagyon jól és többször föl lehet ezt dolgozni 3C.
Tudod, mi jutott még eszembe? A Fire and Stone játék. Tehát leginkább ahhoz áll közel, tehát most ez a másik világháborús játék, amit az előbb említettünk, igazából sokkal mélységében és izgalmasságában közelebb áll ahhoz, mert a Fire and Stone-ban nagyon sok szerencse lett erre rápakolva, de valahogy ez a fajta aszimetria, ami ott történik, tehát az, hogy ott ugye egy ostrom van, az egyiknek be kell nyomulni, a másik inkább védekezik, stb. Tehát egy kicsit dinamikájában arra hasonlít, de hát ott ugye azt elmondtuk, hogy ez milyen rossz játékélmény volt, és itt meg ahhoz képest mindenképpen ez, amit mondasz, hogy a kizúmolt, meg a bezúmolt állapot, így vagy sokkal jobban működik egymás mellett, mint abban a játékban. Ez most csak így belém csapott a felismerés, úgyhogy ezt hozzá tettem. Na, adjunk egy számértéket a játékélményre. Zé, szerintem kezdte.
Eddig mindig te kezdted. Jó, nekem egy teljesen egyértelmű 8-as, ami egy nagyon jó játék, ami nagyon izgatja a fantáziámat, hogy még leüljek és játszak vele. Nem 9-10, tehát nem biztos, hogy évek múlva eszembe fog jutni, és azért ez így kopik, de most még nagyon izgalmasnak tartom. Kiemelkedik sok wargame közül.
Hát igen, előre lett jelezve, hogy ez nekem annyira nem tetszett, én egy 6-ost adok rá, és hogy nagyon furcsa az, hogy pontozni a játék, tehát hogy mi az érdemei alapján, a játék élmény alapján, és én azt gondolom, vagy az az érzésem, hogy a milyen játék élménytől állunk föl, vagy miben vettünk részt, mi a megélésünk abba a történésbe, és valahogy az, hogy egy kellemetlen piti alaknak kellett lennem órákon át, az valami, hogy nem egy, tehát még a hadvezérek, akik embereket ölnek halomra, és hátba szúrják a másikat, de mégiscsak abban van valami fajta adrenalin. Én itt a kármentésben nem éltem meg adrenalint egyáltalán, és én a wargame-eket azért szeretem leginkább, hogy tényleg van az a fajta izgalmas, gyomortái bizsergés a játékban, amikor úgy...
Az epikussága.
Az epikusság, meg amikor úgy fölkészült, és érzed, hogy most úgy jól odaversz, és hogy itt ebben nem volt meg a lehetősége. Lehet, hogy tényleg az a fő probléma, hogy így nem is az elvárásaim, mert nem volt semmilyen elvárásom, hanem kicsit ez a... egy ilyen optikai csalódás miatt esett nekem a játéka.
Ahogy az Atlantic Chase is egyébként, amit szerintem kb. Hasonlóképpen értékeltünk, és ott is az volt, hogy csatára számítasz, akkor csalódni fogsz, mert hogy itt inkább menekülésről, bujkálásról, kellemetlenkedésről.
Az Atlantic Chase, mindegy, most nem ne idézzük be az egész műsort, szerintem ott nem ez volt az igazi problémám, mert magam sem tudom, hogy micsoda, de nem, tehát abban nem vártam, tehát hogy ott annak a premisszája sem a nagy csatázás. Itt azért ez egy csatajáték. Na jó, hát igazából ennyit szerintem az első szegmense. Remélem, Zé, hogy nem szomorított el ez, hogy ilyen véleménnyel nem voltam a játékról, de hát így
csinálj. Mégis te hoztad nekem eszemből.
Ja, tényleg? Na, azt még el akarod mondani, hogy a kiadó milyen káváriát, és miért kellett egy évet várni rá, hogy végre asztalra kerülhessen?
Hát legyártották Essen-i átvétellel, és át is vehetted a táblát. Azt írták, hogy a piros seregek, azok valami olyan hitvány festékkel készültek legyártásra, hogy nyomot hagy a táblán.
Igen, és most, hogy ez ilyen szép tábla, így különösen is...
És ezt nem akarta a kiadó bevállalni, és nem tudom, miért csúszott még egy évet, hogy tudjon olyan fadarabot adni, amit nem húz rózsaszín vonalat. Mindegy. Azt pedig elküldte postán.
Igen. Úgyhogy ez is a kicsit ilyen sufni kiadó ez. Tehát mindig eszembe volt az a bácsi ott ül annál a kis pultnál, és...
Sike megvenni a webshopon is, hogy átutalsz Kovács Jánosnak 79 eurót, vagy... Igen, Johann Smithnek, nem tudom. Elfelejtettem, Richard Starko, nem tudom, valami furibb neve van. És akkor megírod kommentben, hogy te ki vagy, és akkor küldi neked a csomagot. Tényleg sófni, de cuki.
Szerintem ez jó. Ez jó. Egy ilyen nagypapa nekem is kéne, hogy úgy mondjam. Na de hallgatók, ennyi volt a, még nem a teljes adás, hanem az első szegmensről, a játékról beszéltünk, és egy rövid hangeffekt után visszajövünk hozzátok a második szegmenssel.
Some breasts, some healthy, some holy, some blood, some scent, sauce, meaning. This meaning goes away without 100 senses of blood. It makes sense these healthy, holy breasts on the murderer's signature.
Szervusztok, hallgatók itt a második szegmensben, amikor is hát a játék adta a trambulinról, beleugrunk hát az én részemről a gasztronómiába, és a marengói csirke csodálatos történetébe, és Zé, te is mondd el, hogy mivel készültél a második szegmensre.
Flashbackkel a Match of the Century adásunkhoz.
Na, jó, akkor szerintem kezdem azzal, ami jobban ide csatlakozik. Hát gyakorlatilag, amikor Zé elkezdett így utána nézni a dolgoknak, akkor átküldött, azt hiszem, a Wikipédiáról, vagy valahonnan egy csodálatos mondatot, ezt hagyj olvassam föl. A csata egyik sajátos eredménye, ez már jó, a marengói csirke, pirított csirke marengó módra, puélit szuté a la marengó, ez a gombás, paradicsomos, ropogó, sült csirke máig rendszeresen feltűnik különféle vendéglátóhelyek étlapjain. Na hát, tehát, hogy egy csatának az eredménye nem az, hogy a katedrális lerombolják, hanem a marengói csirke megszületett. Na hát, és akkor ennek egy kicsit utána néztem, hogy Napóleon maga hát félt a pocakosodástól, ezért csirkét előszeretettel fogyasztott, és hát a csatákra vitte a kis házi szakácsát magának, aki aznap is a a csata közben, hát készítette a kis csirkét, és amikor kiderült, hogy megnyerték a csatát, akkor örömében hát ugrándozott, és véletlenül a paradicsom szószt ráöntötte a csirkére, hát fogta a fejét, hogy hát úristen, hát a szokásos étek ellenében hát neki itt a feje lesz véve, úgyhogy fogott még egy kis gombát, fehér bort, olajbogyót, a csirkét lisztbe mártott, kisütötte, és így elkészített. Tehát azt mondta, hogy hát a nagy ünnepi örömre, bár nem tudom így, hogy az osztrákok a piros színnel szerepeltek, így a paradicsom szószal meghintés, hát az nem tudom, hogy mennyire. Valószínűleg Napóleon örült annak, hogy győztek, és ezért
hát
örült.
Halott állaton látta a piros színt, hát teljesen jó.
Igen, ez. Meg hát a vér, ugye az osztrák vér. És Marengónak van még másik hát úgy mondjam, utóélete, ugyanis Napóleon Marengónak nevezte el a lovát, mert nagyon jó emléke volt erről a csatáról, és ez a ló, ez egy igazi gyilkológép, egy terminátor volt, hogy úgy mondjam, 15 évig élt, 8 harci sérülést túlélt, és egyszer 130 kilométert megtett 5 óra alatt, és Waterloo-ban fogságba esett szegény ló, és utána
hát kivégezték.
Nem, brit tenyészló lett belőle, hát ha csak úgy nem, ahogy gyerekkoromban azt mondták a húsvéti nyúlra, hogy ő belőle tenyésznyúl lesz, nem készült belőle étel, tehát még az is lehet, hogy az angolok egyfajta mentás szósza föltállalták azt, hát fene a...
És megüzenték Napóleonnak, hogy elvittük a Roger bácsinál van a farmot.
ott boldogan kancáskodik. Így van. Na, úgyhogy ennyit Marengóról, viszont ennek kapcsán hát már is csak egy szökkenés volt, hogy az ilyen híres nevű ételeknek, illetve a nagy véletlen elkészülő ételekről meséljek egy kicsit nektek, mert hát a marengói csirke egy híres eseményről lett elnevezve, és hát a véletlen is ugye szerepet játszott abba, hogy hát ráborították a paradicsom szószt. 1756, tehát egy néhány évtizeddel a marengói ütközet, ami azt hiszem 1800-ban volt.
1800-ban, igen.
Ez könnyen megjegyezhető. A mahoni győzelem miatt a hercegnek, Mahonesnek nevezték el egy tojásos szót. Mahones, majonéz, ugye? Mm. Tehát ez is a francia gasztronómia újabb rémtette. A következő, azt szerintem nagyon sokan ismerik, ugye Sandwich grófja, aki hát nagy szerencsejátékos volt, és nem akart fölállni a szerencsejáték asztaltól, és ezért hát így kiszólt a szolgáinak, hogy hát készítsenek valami olyat, amit ő szerencsejátékozás közben is meg tud enni, és itt két kenyeret összefordítottak, és közé rakták a tölteléket, és hát ugye ebből lett a nagyon híres Sandwich elnevezés. Akkor Savoyai Margit, aki hát a... Fú, na ebben most nem menjünk bele. A lényeg az, hogy a margarita pizza, ami ugye Margit, margarita, ugye hát ez a pizzáknak az alapja a legegyszerűbb, és ez pedig az olasz zászlót mintázza, és róla lett elnevezve egy dél-olaszországi látogatásakor, nápolyi látogatásakor készítette el neki egy szakács, és hát itt ugye az olasz zászló a piros paradicsom, a zöld bazsalikom és a fehér mozzarella házasításából készült el. Székelykáposzta. Na hát gondolnánk, hogy Erdélyországból származott ide.
Nem, Székely Bertalan kedvenc kajája volt.
Székely József, szép jó tip. Szép tip volt. Székely József volt, aki Pest megyei főlevéltárnok. Milyen szép főlevéltárnok. Ennek tárnokvárosához semmi köze nincsen. És
főlevélfaluhoz sem.
Igen. Mielőtt. És hát úgy készült el, hogy már mondták, hogy hát már a konyha bezárt, már nincs semmi, de mondta, hogy hát ő még éjjel es, és akkor amit mondta, beengedték a konyhába, egy főlevéltárnokot miért ne engedném be a konyhába, és akkor ő ott maga hát összerakta a mindenféle maradékból, amit ma székelykáposztaként retteg a világ. Még egy érdekesség, az Eszterházi rostélyos, ami régen, hát ugye nevet váltott, és a szocializmus évei alatt, ahogy az Eszterházi útból is Puskin út lett, úgy ezzel együtt az Eszterházi rostélyos is Puskin rostélyosként működött, mert hát azt gondolták, hogy hát inkább a fekete autó ne parkoljon le, hanem akkor azt is ugye az orosz íróról át lehet nevezni. Ugyanígy a szerb rizses húsból lett bácskai rizses hús, mert hát ugye délen ugye problematikus hát
láncos kutyák
láncos kutyák voltak, akik másképp próbálták megfogni a szocializmus gondolatát, úgyhogy éppen ezért itt is úgy gondolták, hogy jobb a békesség, szerbekről ne nevezzünk el dolgokat. Utolsó ilyen hírességekről elnevezett dolog, a marcipán, ami marcipáne, Szent Márk kenyere, és szintén egy ilyen legendárium alapján, tehát ez a mandulából készült kis sütemény volt eredetileg, és hát ez a Szent Márk ünnepekor fogyasztották ezt, és később ez egybeolvadt, és nemzetközileg marcipán néven.
Csak az ilyen velencei eredetű?
Igen. Hát venetói, tehát hogy ott az a szűke pátriárkája Szent Márk.
Ez dupla, és milyen jó képzavar ide a pátriárkán, gratulálok.
Hát így csinálom ezt én. Na, és akkor a véletlen ételekről még néhány dolog. A hiány nagyon sokszor szül új ételt. Tehát például a Cézár saláta egy, hát itt ezt nem írtam föl. Na mindegy, egy Cézár nevű szakács volt az, aki elkészítette, és itt is az volt, hogy a vendég akart valami új ételt készítsenek neki, és hát itt a maradék a hűtőbe, ami volt valami kis saláta maradék, de nem elég, akkor beletépkedték a húst, meg ráöntöttek valami maradékot.
A humor legalja, amikor mémeket mesélsz el. De azt én nagyon szeretem, hogy a Cézár saláta felirat fölött ott volt, hogy egy ilyen klasszik saláta, amiben volt 14 kés.
Szép. Ez jó volt elmesélve, mert nem olyan komplex, tehát nem nehéz magunk elé vizionálni. Na, a chips története állítólag egy vendég kapott krumplit, és azt mondta, hogy nem lett elég vékonyra vágva. És akkor a szakács azt mondta, hogy na meg, ugye, tudod, ki nincs még túl vékonyra vágva, mondta ekkor, és hát olyan bántóan vékonyra vágta, hogy aztán azt kisütve megkeményedett, és hát az volt, hogy már legközelebb is mentek, hogy azt a vékonyat kérjük, ami legutóbb volt, és akkor azt nagyon, nagyon tetszett nekik. Záró gondolat, nem is annyira étel, inkább a véletlen találmány. Az édesítőszer, ugye a szaharin, amit úgy találtak föl, hogy egy bizonyos meg nem nevezett ember egy laboratóriumban dolgozott, és furcsa volt, mert amikor hazament, akkor amit evett, az mindig nagyon édes volt, és kiderült, hogy azért, mert egy olyan szerrel dolgoztak a laboratóriumban, ami a kezén maradt, és emiatt sokkal édesebb volt, hát ugye milyen jó, hogy nem a patkány méreg a laboratóriumban, vagy lehet, hogy ezek is voltak, csak ezek ugye nem maradtak fönn, hogy hát, és így fedeztük fel a patkány mérget. Szóval ennyit a véletlen étel föltalálásokról és a híres emberekről elnevezett, híres helyzetekről elnevezett ételekről. Na, és akkor nézzük meg, mi van Bobby Fischerrel, és nehogy nem Kasparov, hogy hívják az ellenfelét?
Igen.
Ja, igen. Na, jó, hogy mondod.
Suhov.
Spassky,
köszönöm. Egy icipicit megbarkóbáztatlak, hogy van egy tippet, hogy függ össze ez a játékunk a Match of the Century-vel? Mm-hmm. Már összefügg.
Napóleon maga sakkozott?
Igen, egyébként sakkozott.
Akkor és valószínűleg ő éppen sakkozás közben érte a csata.
Na? Nem, de elmondom, mert azért nehéz lenne. De említettük a sakkozó törököt.
Aha, te igen. Te. Nem Mikes Kelemen.
Kempelen Farkas. Akkor is Mikes Kelemenre asszociáltál, emlékszem.
Hát ez a törökországi levelek, meg lehet, hogy
ez. Sakkozó török menekült. Kempelen Farkas, nagy feltalálónk, ő tervezte ezt a gépet, amire igazából utólag tudjuk, hogy egy átverés, kvázi gép, de nagyon ügyes gép, mindenféle tükrökkel, nem egészen elhúzható ajtókkal, mert játék előtt elhúzott mindenféle ajtókat, hogy át lehessen látni az alján, hogy tűnne, hogy, de akkor mindig átcsúszott oda a benne levő sakkozó, hogy ne lehessen látni. Tehát egy elég nagy, hosszú évtizedes hoax volt. És hogy jön ide Napóleon, hogy Kempelen ezzel turnézott.
Uh-huh.
Ugye 1770-ben építette, hogy Mária Teréziát lenyűgözze, hogy ő miket tud. Ez azt hiszem sikerült, Terikének tetszett, de hogy elkezdett vele utazni. És egyébként körbejárta Európának egy részét, és Napóleon, már császárként, jól emlékszem, Schönbrunnba érkezett, meg kell néznem a jegyzetemet, 1809-ben, uh-huh. És akkor neki is bemutatták, és Napóleon sakkozott egyet a törökkel. Tehát megvan örökítve, és hogyha rákeresel, ugye nagyon szeretek a híres meccseket megörökíteni, és lépésről lépésre te meg tudod nézni Napóleont, hogy verte bénává a sakkozó török. Johann Algaiernek hívták éppen az adott sakkozót, aki megverte, így is találod meg. És az érdekes a sztoriban, az nincs följegyezve, de hogy Napóleon háromszor is csalni akart. Egyrészt szarul állt, és direkt szabálytalanul lépett. De ez a török megvolt a módszere, hogy ilyenkor mit kell csinálni, hogy először fölteszi, visszateszi a csalóbábút, és aztán lép, mintha nem lépett volna az ellenfél. Másodszor leveszi a csalóbábút, harmadszor pedig így fölborítja eltöri az egész táblát. Lesöpri a bábukat, hogy akkor vele már pedig nem lehet packázni, és akkor Napóleon elámult, és leült játszani, és azt hiszem 24 lépésben, de most ezt nem írtam föl, akkor őt szíveskedtek megverni. De igazából ennyi volt az összefüggés a játékkal, de nagyon érdekes volt, amikor elkezdek olvasni Napóleonról, akkor visszaköszön a párral ezelőtti adásunk. Egyébként a török sorsa az tök érdekes, hogy Melzelnek hívták azt, aki megörökölte Kempelentől, aki... Ja, ő akkor már nem is élt, mert ő azt hiszem 1804-ben meg is halt, Kempelen farkas. És a... Ő aztán végig turnézte vele a félvilágot, átvitte Amerikába. De még Franciaországban játszott vele Benjamin Franklin, aki ott volt nagykövet.
Igen.
Tehát híres emberekkel is játszott a török. Amerikában is volt, Kubában is. És itt meghalt a sakkozója. És akkor fölült a hajóra Melzel is, a új tulaj, és a visszaúton meghalt ő is a hajón.
És azt lehet tudni, hogy milyen győzelmi arányjal dolgozott a gépezet? Vagy ezt nem örökít?
Ennek nem néztem utána. Valószínűleg lehetne, mert hogy mivel egy ilyen bemutató játék volt, valószínűleg sokat följegyeztek közül, de hát mindig valami elég nagy nevű sakkozót próbáltak
összekicsinyíteni
és bele. Nagy nevű és kis termetű sakkozót.
Így van. A szelleme az óriási, de a teste az picike.
De aztán az Edgar Allan Poe orvosa vette meg talán, és akkor ott maradt nála. Egy múzeumnak ajándékozták egy pár évtizeddel később, ami kigyulladt. Úgyhogy az eredeti török az elpusztult 1850 körül. Úgyhogy ezért van, hogy a mai napig igazán biztosan nem tudjuk, hogy mi volt benne, és hogy tényleg hoax volt-e. Többen leírták, hogy igen, valami amerikai sakkmagazin a Seggem és környéke, Chess Monthly, vagy valami hasonló, ami körülbelül két példányt ért meg, de azért hozták létre, hogy leírja, hogy ez egy csalás volt. Leírta, hogy működött, de hogy nem tudjuk.
Ezen mindig úgy elcsodálkozok, hogy ilyen Backgammon, Weekly, meg mit tudom én, hogy olyan újságok voltak, tehát hogy itt tényleg, ami most a BGG, az akkor ilyen folyóiratokban zajlott az egész.
Hát de mai napig is botrányos kések. Nem tudom, nagyon rég nem voltam már, de régen mindig végigröhögtem az összes ilyen újságos, hogy van egy kések magazin.
Ja, hát...
Ki jött az új Sontokó, és akkor most erről cikkeznek, vagy mi?
Hát egyébként
sétáló igen. Magazin. Volt ilyen esküszöm.
Ja, hogy akinek a futás, az túl...
Én egyébként el tudom mondani, hogy kell hamar. Nem tudom. Ez fura. Szóval a török az meghalt a tűzben, de hogy mégis milyen nyomot hagyott az emberi kultúrában. Csináltak egyébként egy néma filmet 1927-ben. Kicsit szabadon értelmezték a sztoriát, ott a Kempelen báró segít valami fiatal nemesnek, aki Oroszország vagy az orosz megszállók elől menekül. A Edgar Allan Poe, meg Ambrose Bierce és a nagy gótikusok írtak novellákat, amiben kicsit feldolgozzák a Poe-nak a Von Kempelen His Discovery, azt hiszem ez volt a címe.
Na.
A Bierce novellának nem emlékszem a címére. és azt viszont fölírtam, hogy van egy manga sorozat, a Chrono Monochrome, ami egy szójáték is, ami egy 21. századi japán kölyökről szól, aki visszautazik időben, és akkor ő lesz az, aki sakkozik a török belsejében, mert hogy egy gyerek. És akkor itt még meg kell említeni, az időfutárt ismered?
Igen, igen, igen.
Ő ott is a Kempelen a... Hát az egyfajta protagonistája az egésznek.
Én tényleg azt hittem, hogy ez az egész sakkgép, meg Kempel, hogy ez egy ilyen helyi szintű híresség. Tehát én nem gondoltam, hogy ezt országhatáron kívül bárki más is ismerte, de hát akkor lehet, hogy ez egy az angol gyermekeknek is mond valamit, és akkor yes, in Mr. Pose. És akkor már tudják, hogy mi van. Na, hát ez nagyon érdekes. Közben, hogyha már mémekről szó volt, nagyon nehéz volt kivernem a fejemből azt, amikor a gép ellen sakkozott az orosz kisfiú, és a gép meghibásodott, ezért eltörte az ujját.
Igen, arról is beszéltünk.
És hogy a Napóleon, amióta mondtad, hogy Napóleon sakkozott vele, de befenyítette a gép azóta ezzel kattogok, hogy hogyan szoríthatja meg a hüvelyk ujját, de hát... Ez legyen az én problémám.
Ezen gondolkodtam, hogy leírják, hogy hol volt a töröknek a keze, a játszma elején, hogy bólogatott, meg hogy emelte a kezét, meg hogy söpörte le, és így tök benne volt a fejem, hogy nyomott le egy nagy sallert ő kegyelmességének, amikor ő harmadszor
meg is. Ez milyen érdekes, hogy akkoriban egy gépről így milyen gondolatai, tehát ez a robot dolog, ez most már így megvan nekünk, de hogy akkor így milyen gondolata lehetett az embereknek, hogy kell úgy robotosan, olyan gépesen viselkedni, ez nagyon, nagyon izgalmas. Na de hallgatók, ennyi volt mára a Rossz Nyomai Ostroma. Ez volt a 36. rész. Idén, ha minden jól megy, még jövünk egy adással. És ezúttal is köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok!
Sally Brown.
Fire Marengo, fire away.
I'll holler high, I'll holler low.
Fire Marengo, fire away.
I'll bust her blocks and make her go.
Fire Marengo, fire away.
Ah, Sally, she's a pretty little craft.
Fire Marengo, fire away.
Hot shot to the fore and around it aft.
Fire Marengo, fire away.
So screw the cotton, now screw it down.
Fire Marengo, fire away.
Let's get the hell away from Shiloh Town.
Fire Marengo, fire away. Fire Marengo, fire away.